Márk evangéliumának az első részét fogjuk folytatni, ahogy elkezdtük az elmúlt héten. Az első résznek a 21-től a 45. verséig fogom olvasni. Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton pedig azonnal a zsinagógába ment, mármint Jézus, és tanított. Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel. Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt. Némulj el, és menj ki belőle. A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, és hangos kiáltással kiment belőle. Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól. Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki. És gyorsan elterjedt a híre, mindenfelé, Galilea egész környékén. És azonnal, amint kijöttek a zsinagógából, elmentek Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. Simon anyósa lázasan feküdt, és azonnal szóltak felőle Jézusnak. Ő pedig odalépve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik. Este felé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat, és az egész város összegyűlt az ajtó előtt. Sokakat meggyógyított, akik különféle betegségekben sínlődtek, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte megszólalni az ördögöket, mivel azok ismerték őt. Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Simon és a velelevők azonban utána siettek, és amikor megtalálták, így szóltak hozzá. Mindenki téged keres. Ő pedig ezt mondta nekik, menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert ezért jöttem. És elment Galilea szerte a zsinagógáikba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket. Oda ment hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá. Ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá. Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult. Jézus ráparancsolva azonnal elküldte, és ezt mondta neki. Vigyázz, senkinek ne mondj semmit, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és ajánd fel tisztulásodért mindazt, amit Mózes rendelt bizonyságul nekik. Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan egyetlen városba sem, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől. Eddig Isten írott igéje. Gyertek testvérek, álljunk föl, és emelkedjen fel a szívünk is Istenhez, és együtt könyörögjünk azért, hogy ez a mai nap őben nem legyen megáldott. Drága Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ígéreted szerint te most is itt vagy közöttünk. Azt köszönjük, hogy ezt a napot felhoztad ránk, köszönjük, hogy tart még a te kegyelmednek a nagy napja, hogy ez a nap is lehet olyan, ami örömforrássá lesz az életünkben. Hadd dicsérjünk azért, hogy te minden olyan dologért, amiről beszéltünk is ma már, amivel megbántottunk másokat, vagy tényleg gonosz dolog volt, azért jöttél a földre, hogy ezeket eltörölt, hogy ami bűneinket a te testedbe vitted fel a fára, és nagyon köszönjük azt, hogy ezért van ma menekvésünk. Ezért nem kell szembenéznünk az ítélettel. Ezért van az, hogy van utunk te hozzád. Szeretnénk ma is ezt az utat járni. Szeretnénk úgy közeledni hozzád, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk méltók rá, hogy meghallgassunk. Nem vagyunk méltók arra, hogy együtt legyünk a világ mindenség urával, a teremtőnkkel, a mi atyánkkal. És mégis jöhetünk hozzád, és ezért dicsérünk téged, Urunk. Szeretnénk kérni, hogy legyél ma úgy jelen az Isten tiszteletünkön, hogy te rád figyelhessünk, hogy megláthassunk téged, hogy veled legyen találkozásunk, olyan találkozás, mint amikről itt olvastunk. Szeretnénk hallani a te hangodat. És kérünk azért, hogyha te megítélsz, hogyha te felemelsz, hogyha te vigasztalsz, akkor azt fogadhassuk azzal a szívvel, hogy a tiéd vagyunk, hogy a gyermekeiddé teszel bennünket. És add, hogy ne úgy álljunk föl, ahogyan érkeztünk, add, hogy a te szavaddal mehessünk utunkra, hogy az küldjön el, hogy a cselekedeteinket te tud irányítani, Urunk. Teted áldottá az ige hirdetőjét is, teted áldottá, Urunk, mindazokat a szavakat, amiket innen a szószékről mond, és hadd halljuk mindazt úgy, mintha te mondanád nekünk, mert hisszük, hogy te mondod számunkra. Kérünk, hogy legyél jelen így az Isten tiszteletünkön, legyél így jelen az életünkben, hát, hogy épüljön általad a közösségünk. Amen.
Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nagyon zavar engem sok esetben, amikor az emberek egy szabban választ adnak egy kérdésre. Én emlékszem, én a Egyesült Államokban növekedtem föl, és óta a gimnáziumban nagyon aktív voltam a diák önkormányzatban, és az utolsó év előtt volt egy nagy konferencia az államban, ahol növekedtem föl, ahol mindegyik gimnáziumból hívtak egy-két, abban az időben csak férfiak hívtak erre a dologra, és találkoztunk egy olyan egyetemen, ami egy olyan egyetem, ahol csak férfiak jártak. Egy hadsereg egyetem volt, és akkor abban a egy hétben, amikor részt vettem ebben a konferencián, próbáltak egy kicsit tanítani minket, hogyan működik az egész politikai rendszer az Egyesült Államokban. És az egyik dolog, amit kellett csinálni, abban elosztottak az embereket két csoportba, és azt mondtak, hogy ti lesztek az egyik part, és ti lesztek a másik part. És akkor mindegyik part kellett válaszolni, ki lesz a vezetője, és mit fognak elővenni, hogy mi lesz az a platform, amit ők fontosnak tartanak. És kb. Egy nap után én rájöttem, hogy ez nem tetszik nekem. Mert az a part, ahova én kerültem, volt olyan dolgok a platformban, amivel én nem tudtam egyet érteni. És akkor, mint tipikus Sherdler lázadó, egy nap után én kihirdettem, hogy én fogok létrehozni egy harmadik part. És ez nagy botrán volt azon a konferencián. Mert ilyesmit soha sem történt, hogy valaki nem volt hallandó játszani a játék szabályok szerint. De valahogyan én nem tudtam beilleszkedni abba, hogy ezt az egyik part azt mondja, hogy mi ezt fogunk képviselni, és mindenki ezt kell képviselni, és ha van egy szavazás, mindenki úgy kell szavazni, ahogyan a part mondja. Én egy kicsit azt láttam, hogy én mindig úgy tudtam, hogy egy képviselő feladata képviselni az embereket, akik választottak őt abba a pozícióba. És akkor én azt akarom csinálni, én nem akarok csak azt csinálni, amit a párt mond. Itt ezzel semmit nem akarok mondani a politikáról, ami van Magyarországon. Ez nem az én feladatom itt a szószéken, csak én azt mondom, hogy én abban a helyzetben én nem akartam mondani, hogy igen, ez a mi válaszunk, ezt kell csinálni, úgy kell csinálni. De ez nem csak a politikában, hanem ez az egyházban igaz is. És én már lassan 30 éve lelkész vagyok, és mint lelkész van olyan, hogy vannak olyan kérdések, ami illik így válaszolni. És ismerjük azt a vicc a vasárnapi iskolában, ahol a gyerekek ott vannak, és a tanár egy kicsit elfárad abban, hogy a gyerekek már megtanulták, hogy hogyan kell válaszolni. És a gyerekek nem is gondolkoznak, hanem minden kérdésre ők tudnak, hogy az a válasz, hogy Jézus. És a tanár az egyik nap elege volt ebből, és ő bement, és ő kezdte az órát, és kérdezte, hogy mi az, ami van négy lába, egy hosszú farka, és fölmászik a fákra, egy mókusról gondolt, és kérdezte ezt, hogy ez micsoda. És a gyerekek óta a vasárnapi iskolában csöndben maradtak, mert tudták, hogy a mókus nem az a megfelelő válasz itt a vasárnapi iskolában. És végre az egyik gyerek hátul föltette a kezét. És ő azt mondja, hogy Jézus. És fogunk látni azt ma, hogy nagyon gyakran az egyházban mi nem vagyunk hálandó harcolni bizonyos kérdésekkel. És túlságosan kerülünk ezeket, és túlságosan adjunk azt a megszokott, egyszerű választ egy kérdésre. Majd vissza fogunk térni ehhez, aki kapott vázlat, a második pontban fogunk foglalkozni ezzel. Először szeretnék egy kicsit nézni ezt a szöveget, amit felolvastunk. És ebben a szövegben van valami, amit nagyon fontos. Azt, hogy itt látjunk, hogy milyen volt Jézus. És mi látjunk azt, hogy amikor ő élt a földön, milyen hatalma volt benne. Már az első két versben itt, amit felolvastunk, a 21. és a 22. versben, látjunk azt, hogy Jézus más volt, mint a többiek. Azt olvasunk, hogy amikor ő beszélt, ő hatalommal beszélt. Ő olyan tekintély volt az ő beszédeiben, ami egészen más volt, mint a többiek megszoktak. Amit hallottak a többiektől. A többiek mindig, amikor ők tanítottak, kellett idézni valakitól. Ez az ember ezt mondott, az az ember ezt mondott. De amikor Jézus fölállt a zsinagógában, és ő kezdett beszélni, az emberek éreztek, hogy ennek az embernek az ő mondani valója valami más. Ő nem olyan, mint a többi. Ő rendkívüli volt. Valahogyan az én gyerekkoromban nem akarok összehasonlítani Martin Luther King Jr. Jézussal, de a Martin Luther King Jr. ő volt egy olyan ember, amikor ő beszélt. Az más volt, mint az átlag ember. Valahogyan, amikor ő beszélt, volt valami tekintély abban. És én csak tudok képzelni azt, hogyha mi, aki hallottunk őt, amikor beszélt. Azt gondoltunk, hogy itt valami más. Akkor az csak egy halvány kép arról, hogy ami volt, amikor Jézus élt a földön, és amikor Jézus tanított. Mert annyira más volt a tekintély, amivel Jézus beszélt és tanított. De látjuk azt, hogy a hatalma nem csak nyilvánult meg abban, amit mondott, hanem abban nyilvánult meg abban, amit tett. És itt ebben a részben mi azt látjuk, hogy Jézusnak volt hatalma a tisztatalan lelkek fölött. Ő tudta egy szóval parancsot adni nekik, és nem volt más lehetőségük, mint megtenni azt, amit ő mondott. Látjunk itt több helyzetben, hogy Jézus képes volt gyógyítani beteg embereket. Nagyon fontos, hogy mi megértsünk azt, hogy Jézus amikor gyógyított, ő mit tett? Jézus tudta meggyógyítani, és ezt fogunk látni a következő hetekben, amikor végig menjünk a Márk evangéliumban, de ez végig van az evangéliumokban, hogy Jézus egy szóval, vagy egy érintéssel tudta meggyógyítani embereket. Ugyanazt látjunk a teremtéskor. Ha mi nézünk bármilyen más tanítás a világban, más kultúrákból, amikor ők beszélnek a teremtésről, mindig van az, hogy valamiból létrehoztak a világot. De amit mi olvasunk a Mózes első könyvében, az első fejezetben, hogy Jézus a semmiből. A semmiből hozta létre, nem volt valami anyag, nem volt valami, hanem csak az őrszava. És volt olyan hatalma az Isten szavában, hogy ő tudta mondani, hogy legyen, és volt. És ezt látjunk ugyanazt a hatalma Jézusban, hogy amikor ő mondta, hogy legyen, ez az ember egészséges, akkor az volt. Érdekes, hogy ahogyan a nép láttak ezt, mindenki elismerte, hogy Jézus nem olyan, mint a többi. Mi azt látjunk, amikor olvasunk itt, hogy a démonok elismerték azt, hogy Jézus Isten. A fariseusok, a szadduceusok annak ellenére, hogy nem hittek benne. Ők azt látták, hogy ez az ember más, mint bárki más. A különbség ezekkel, hogy ők csak elismertek, hogy ő más. De ők nem voltak hajlandó alávetni magukat. Jézus hatalma alá. Szóval Jézus tudta gyógyítani egy érintéssel. Jézus tudta gyógyítani azonnal. Az összes olyan történet a Bibliában egy kivévével, látjunk azt, hogy azokat az embereket, akit Jézus gyógyított, azonnal történt a gyógyítás. Van egy helyzet, amikor Jézus gyógyított egy vakember, hogy két lépcsőből történt a gyógyítás. Először tudta egy kicsit halványan látni, és utána teljesen tisztán. De a lényeg mindegyik helyzetben, amikor Jézus gyógyított, azonnal gyógyultak az embereket. Azt látjuk, amikor Jézus gyógyított, hogy azok az emberek teljesen meggyógyultak. Nem azt, hogy egy kicsit javult, vagy egy kicsit jobban volt. Teljesen meggyógyult. Látjuk azt, hogy Jézus képes volt bárki és mindenki. Olvasunk itt, hogy este odahozták az embereket, és azért este odahozták, mert ez a szombati nap volt nekik, és a szombati napon, ahogyan óta a zsidók csináltak, este 6-ig tartott a nap. És akkor az emberek vártak, hogy legyen vége a szombat, hogy végre tudtak oda vinni, oda szípelni a betegeket. És nem olvasunk itt, hogy volt olyan helyzet ezek között egy párra, akik túl nehéz volt Jézusnak. Hanem mi azt látjunk, hogy akik oda vittek, Jézus meggyógyította. Azt olvasunk, hogy Jézus tudta gyógyítani szervi betegségeket. Nem csak egy olyan, hogy fáj a fejem, és Jézus tud meggyógyítani azt. Hanem olyan dolgok, ami abban a kultúrban teljesen könnyű volt látni azt, hogy ez az ember egyik béna volt, és most jár. Ez az ember most vak volt, és most lát. Azt mondták, hogy ilyesmit sohasem történt. Azt is olvasunk, hogy Jézus képes volt feltámasztani halott embereket. Ő ezt tudott csinálni. Azért hangsúlyozom ezt, mert mi egy olyan kultúrában éljünk, egy olyan helyzetekben, ahol vannak néha emberek, akik azt mondja, hogy neki van egy ajándéka, hogy ő tud gyógyítani. De valahogyan azt kell látni, hogy azok az emberek, akik beszélnek egy ilyen dologról, az egészen más, mint amit Jézus tett. Azok az emberek, akik ma napság mondnak, hogy van ez a képesség, ők nem tudnak bemenni a kórházba és meggyógyítani bárkit és mindenkit. Nincs egy ilyen képessége. Jézusnek volt hatalma meggyógyítani bárkit és mindenkit. Fontos, hogy azt látjunk és megértjünk, hogy milyen a hatalma a Jézus kezében. És ugyanez a hatalma van az Isten kezében. Isten, aki tudta teremteni az egész világot. Isten, aki azt megígéri, hogy majd a mennyben, a jelenések könyvekben olvasunk azt, hogy a mennyben nem lesz fájdalom, nem lesz halál, nem lesz sírás. Azért van ez, mert Isten ott uralkodik. Isten ad az embernek egy új testet. Azért mondom ezt, mert Isten akkor, amikor mi fölmenjünk a mennybe, ez történik mindenkivel, aki fölmegy a mennybe. Kivétel nélkül. Nem olvasunk ezt szó szerint a Bibliában, de én azt gondolom, hogy a mennyben nem lesz béna ember. A mennyben nem lesz vak ember. Mert Isten ad mindenkinek egy új testet, ami tökéletes. De akkor most jön a második pont a válaszlatban, a kényes kérdés. És az a kényes kérdés az, hogy ha Isten egy szerető Isten, akkor miért nem gyógyít meg mindenki azonnal? Mi olvasunk ezt itt a Márk evangéliumban, hogy ő gyógyított. És mi csak azt mondjuk, hogy akkor mi a probléma? Ha Istennek van hatalma, miért nem gyógyít minket? Szerintem mindenki, aki itt van, tudna felsorolni egy probléma, ami van saját magával, vagy legalább valaki a családjában. És milyen jó lenne, ha Isten meggyógyítana. És valahogyan egy probléma nekem az, hogy néha látom hívő emberek között, hogy mi azt mondjuk a másiknak, hogy Isten meggyógyított. És utána folytatjunk azt a hallelujával. De én kérdezem, valóban Isten gyógyított abban a helyzetben? Mert ott van egy ember, aki nem hívő, aki ugyanannak a betegsége volt, senki nem imádkozott érte, és ő is meggyógyult. Én úgy érzem, hogy az átlag nem keresztény ember, amikor hallja azt, hogy mi, mint keresztény emberek, néha beszéljünk, és azt mondja, hogy mit képzelnek, hogy Jézus meggyógyította őt. Ő ment az orvoshoz, az orvos adott a gyógyszert, és ő a gyógyszer adta, meggyógyult, ugyanaz, mint a másik szomszédom, aki hitetlen. hányszor egy gyülekezetben imádkoztak egy Down-szindromos gyerekért, vagy egy autista gyerekért. Hallottunk egy olyan helyzetről, hogy ezek a gyerekek meggyógyultak. Én személyesen nem hallottam ilyesmiről. Akkor fut ez, akkor hol van Isten? Isten miért nem gyógyít egy ilyen helyzetben? Adom először egy kis háttérinformáció. Amikor mi tanulmányozunk a Bibliát, mi nem látjunk azt, hogy minden időben volt olyan, hogy Isten csodálatos módon gyógyított. Nem látjunk azt, hogy Isten csodákat tett. Inkább látjunk, hogy volt három nagyon rövid időszak a történelemben, amikor valami rendkívüli volt. Az egyik rendkívüli idő volt abban az időben, amikor Mózes és Józsué kihozta a nép Egyiptomból. És látjunk azt, hogy akkor ők kaptak azt a képességet, de Mózes kapta olyan képességet, hogy tudta csinálni olyan csodákat, ami rendkívüli volt. De ez kevesebb, mint 100 év volt. És ez ezért 400 évvel ezelőtt volt. Utána látjunk egy másik időszak, Krisztus előtt 870-től, amikor Élés, mint proféta volt, és az ő utódja, és megint ebben az időszakban látjunk egy olyan idő, amikor voltak csodák, amikor beteg emberek meggyógyultak. De megint ez, amikor időszak kevesebb, mint 100 év volt. A harmadik időszak, amikor látjunk ezeket a dolgokat, az az Új Szövetség idejében, a Jézus élete alatt és a tanítványok, akik jöttek utána. A Bibliában más helyeken nem jellemző a természet fölötti gyógyítás. Más idők a történelemben nem látjuk ezt. Valami ok miatt ebben a három rendkívüli időszakban Isten jobban belelépett. És mindegyik helyzetben valahogyan azok a csodákat, amit az emberek tudtak tenni, adott valami hitelesség arra, amit ők mondtak. Akkor két kérdés merül föl nekünk. Érdemes imádkozni a betegekért? Ha nem látjuk azt, hogy Isten meggyógyít, én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes beszélni, imádkozni a betegekért. Beszélni Istenvel erről. Elmondani Istennek, hogy mi a mi kívánságaink. De szeretnék hangsúlyozni azt, hogy amikor mi kifejezünk a mi kívánságaink Isten fele egy beteg emberről, ha az ember nem gyógyul meg, az nem jelenti, hogy van valami óriási probléma feltétlenül a te hiteddel. A Máté evangéliumban a hetedik részben, a hetedik verstől a 11. versig van egy olyan történet, amikor Jézus beszél arról, hogyha egy gyerek kér valamit az édesapjától, mit fog adni az édesapja. És abban a történetben az ember van bátorítva, hogy kérjetek. De abban a történetben azt mondja, hogy az édesapja adja azt, ami jó neki. És azt mondja, hogy mennyire inkább a mennyei atya fog adni nektek, ami jó nektek. Van három felnőtt gyerekem. Ők az életükben nagyon sokszor, nagyon sok mindent kértek tőlem. És én próbáltam jó édesapja lenni. Lehetséges, ketten itt vannak, most tudnak száfolni ezt, de hogy nem mindig sikerült, de én igyekeztem adni azt, amit kellett. De azt is tudok mondani, azt, hogy voltak olyan helyzetek, amikor ők kértek olyasmit, és én, az én szemszögemből azt láttam, hogy ha én ezt adném nekik, az nem lenne jó nekik. És akkor inkább nem adtam. Akkor azt jelenti, hogy én nem szerettem őket. Azt jelenti, hogy nem akartam a jót nekik. Lehetséges volt olyan helyzetek, ők olyasmit kértek, ami én képtelen voltam adni azt, mert nem rendelkezem annyi pénzzel, vagy valamivel, hogy tudtam adni azt. Istennél nincs ilyen probléma. Azt próbáltam hangsúlyozni itt az első pontban, hogy Istennek hatalma van. De valahogyan, amikor Isten nem adja azt, amit mi kérünk, ő nem csinálja azt, mert nem szeret. Hanem az ő jóságában ő látja az egész képet. És ő azt látja, hogy mi az, ami jó nekünk. Jézus, amikor ő imádkozott a halála előtt, olvasunk ezt a Lukács 22-ben, a 42. versben, és ő imádkozott, és ő azt mondja, hogy ezt kérem, de nem az én akarom, hanem a tied. És én úgy érzem, én azt látom, hogy nagyon fontos a mi imádságunkban, amikor mi fordulunk Istenhez, hogy legyen egy megfelelő alázat bennünk, hogy mi nem követeljünk valamit tőle, hanem mi azt mondjuk, hogy ez az én kívánságom. De te jobban tudod, te jobban látod, mint én. De adjál rá jót nekem. Én ezt kérem. Én nem értem, hogy Isten miért nem gyógyít természet fölötti módon több embert ma. Én nem tudok egy megfelelő választ adni, hogy miért nem. Annyit tudok mondani azt, hogy Isten az ő szuverén ismeretében, ahogyan ő tervezte ezeket a dolgokat, ami történik, az nem az Isten akarata ellen. Vagy nem az, hogy Isten hatalma korlátozott, és ő nem tehetne ezt. A múlt fél évben, amikor végig tanulmányoztunk a 2. Korintus, ott a 12. részben látjunk azt, hogy volt egy helyzet a Pál életében, amikor volt valami problémája. Valószínűleg egy fizikai probléma, valószínűleg valami betegség, ott csak azt olvasunk, hogy egy töves a testében. És mi akkor láttunk azt, amikor Pál többször kért Istentől, hogy vegyen el ezt tőlem. Isten azt mondta neki, hogy nem. De folytatta azt, hogy az én kegyem az elég. Más helyzetben az Új Szövetségben, amikor Pál írt Timoteusnak, ő azt mondta a Timoteusnak, ha fáj a gyomrod, így áll egy kis, nem sok, egy kis bort. ez volt a gyógyszer, ez volt, ami segítene őt abban a helyzetben. Paul nem mondta Timoteusnak, hogy imádkozd, hogy Isten gyógyítsd meg azonnal, hanem ő azt mondja, hogy használd azt a megfelelő gyógyszer. A mi életünkben fontosabb az, hogy mi bízunk Istenben, nem az, hogy mi úgy álljunk Isten előtt, mint ha Isten lenni egy kívánsággép, és mi követeljünk dolgokat tőle. És egy másik percre nem mondom azt, hogy van kétségeim afelől, hogy Isten tudna meggyógyítani. De valami ok miatt, ahogyan a betegség jött a világba a bűn miatt, ez a bűn következménye. És valami ok miatt Isten hagyja ezt. A mi feladatunk a legtöbb helyzetben nem feltenni a kérdést Istennek, hogy miért, hanem az kell lenni a kérdés, amit feltesszünk Istennek, azt, hogy hogyan tovább. Mit vársz tőlem ebben a helyzetben? Egy pár záró gondolat, egy olyan észrevételek ebből a felolvas textusból. Az egyik, a 31. versben, amikor Jézus meggyógyította Péter anyosa. Nem látjunk sok részlet, de azt látjunk, hogy a 31. vers végén úgy, hogy az asszont elhagyta a láz, és szolgált neki. Szerintem ez egy tanulság nekünk, hogy ebben a helyzetben Jézus meggyógyította őt. A mi helyzetünkben Isten megment minket a bűneinkből. És akkor mi a válasz? Szolgáljunk. A Péter anyós nem utána fordult Jézushoz, hogy jó, Most meggyógyította, most ezt is szeretnék kérni tőled. Hanem olyan hála volt a szívében, amikor ő meggyógyult, hogy ő egyből kezdett szolgálni. Legyen ez a hála bennünk. És három észrevétel Jézusról, amit ő tett ebben a helyzetekben. Az egyik, látjunk, hogy az első két dolog, amit ő tett, szombati napon tette. És néha, mint hívő emberek, mi félreértünk, hogy mi a szombat. Mi a varsinap, a pihenő nap. A pihenő nap egy olyan nap, amikor valóban szükségünk van a pihenésre. De mi nem akarunk egy olyan törvényt létrehozni, ami akadályoz attól, hogy mi tudunk jót tenni a vasárnapi napon. Jézus meggyógyított. Jézus segítséget adott embereknek. És akkor valahogy nekünk kell látni azt, hogy ez is egy lehetőség a mi életünkben. Egy másik dolog, amit látjunk Jézus életében, a 35. versben, nagyon korán elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Jézus az Isten fia. Lényegében állandó közösségben volt az Atyával, és annak ellenére ő látta, hogy szükség volt az ő életében, hogy ő kettesben legyen Istennel, az Atyával. Ha Jézusnak szükség volt erre, akkor mi a helyzet nekünk? Én azt mondom, hogy szerintem sokkal nagyobb szükségünk van arra, hogy mi oda szálljunk az időt, hogy legyen azt a csönd, amikor mi találkozunk Istennél, olvasunk az ő igét és imádkozunk. A harmadik dolog, amit szeretnék kimélni, amit láttam, amit Jézus tett, amikor a leprás ember odaért Jézushoz. Jézus, amikor ő meggyógyította őt, ő mit tett? Ő oda tette a kezét a leprás emberre, és érintette őt. Azt a testi érintés mit jelentett annak a leprás embernek? Valószínűleg, amióta ő beteg lett, senki nem volt hallandó érinteni őt. Mert a többiek mind azt mondanak, hogy én vagyok a fontosabb. És ha én érintem őt, akkor én is beteg leszek. De Jézus annyira szeretett őt, hogy ő érintette. És megint én azt látom, hogy ez egy óriás példa nekünk, hogy hogyan kell bánni más emberekkel. Az, hogy mi hálandó vagyunk érinteni őket, és segíteni őket így, ilyen formában. És lehetséges, ez ad egy kis rétejére is, hogy Isten miért engedi ezeket a betegségek a mi életünkben. Mert akkor az ad lehetőség, hogy mi tudunk segítséget adni másoknak, akik szenvednek. Abban, hogy mi irgalmasak vagyunk velük, és mi érintünk őket. Először a kezünkkel, és utána az Isten szeretettével. Ha mi így tudunk szeretni azt az embert, aki szenved, ahogyan Jézus tette, akkor lehetséges az nem fog jelenteni feltétlenül az ő életében fizikai gyógyulást. De lehetséges egy fontosabb gyógyulás történik az ő szívében, az ő lelkében. Remélem, hogy mi így tudunk követni Jézus példáját. Imádkozunk. Édesatyám, remélem, hogy senki nem félreért, amit elhangzott ma délelőtt. Nem az a szándékom, hogy azt mondanám, vagy valaki azt értene, hogy nem érdemes imádkozni egy beteg emberért. Ne legyen azt a félreértés, hogy te nem vagy képes meggyógyítani. És se az, hogy nincs olyan helyzetek, amikor valóban te vagy, aki meggyógyít. De segíts minket látni azt, hogy ne túl leegyszerűsítünk a dolgokat. Segíts minket megérteni azt, hogy valóban te milyen vagy, és valóban te hogyan cselekszel a mi életünkben. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy nem maradjunk olyan, mint a faruszeusok és a szadduszeusok, akik láttak, hogy van valami rendkívüli itt, de nem hittek. Segíts minket, hogy valóban tudunk bízni benned. Kérjünk segítség, segíts minket abban, hogy tudunk bízni benned. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.